117 perc.
Azt gondolom, hogy nagyon szívesen hivatkozunk arra, hogy minket folyamatosan leigáztak, nekünk mindig védekeznünk kellett, és tulajdonképpen a törökök, a Habsburgok, a szovjetek és ezek a birodalmi elképzelések mind-mind lehetetlenné tették, hogy a magyar nép az kifussa a valós esélyeit, illetve megmutassa valódi nagyszerűségét. Mi hol vagyunk ebben az egész rendszerben, amikor folyamatosan másokra hivatkozunk? Azt a kérdést teszi fel Csizmadia Ervin, hogy védekezés, védelmezés, illetve leigázás. Szóval rendkívül sok izgalmas dolog van ezekben a folyamatokban, és azt gondolom, hogy a legautentikusabb ennek a megvilágítására Csizmadia Ervin politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Engem roppantól érdekelne, hogy egyrészt, amikor megjelent a 24.hu-n a cikke, engem nagyon meglepett maga a cím is, hogy Magyarország védelmezője a törököktől az EU-ig. Másrészt pedig, amikor olvastam, akkor elgondolkoztam azon, hogy milyen őrült sokáig tud az ember egyetlen egy jó kis kategóriával a fejében el lenni, anélkül, hogy megnézné, hogy tulajdonképpen az a dolog az pont úgy van, és csak egyetlen egy szempontból lehet nézni. Tehát, hogy amikor a törökökről, amikor a szovjetekről beszélünk, akkor mindig csak arról beszélünk, hogy mi milyen kiszolgáltatott helyzetben voltunk. De hogy ez az egész hogy történt velünk, és mi hogy reagáltunk, hát az nagyon ritkán jut eszünkbe.
Hát először is köszönöm szépen, hogy ezt a cikket önök észrevették. És hát valóban arról van szó, hogy amikor az ember gondolkodik arról, hogy például milyen volt Magyarország korábban, meg milyen most is, akkor az embernek érdemes keresnie ilyen olyan kategóriákat, amelyekkel össze lehet hasonlítani látszólag különbözőnek tűnő rendszereket. És az egyik ilyen összehasonlítási lehetőség az azt hiszem az, hogy milyen volt Magyarországnak a mindenkori viszonya például Európához, és ebben a tekintetben milyen szerepet játszottak például azok a birodalmak, amelyeket ön is felsorolt, és hogyha ezt tesszük, akkor nagyon úgy tűnik, hogy ezeknek a birodalmaknak nem csak egy elnyomó funkciójuk volt. Ugye ezt tanultuk az iskolában mindenütt, ön is utalt erre, ugye?
Igen.
Hogy mint ahogy persze azt tanultuk az iskolában régebben, hogy az államnak is elnyomó funkciója volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon sematikus kép rögzült bennünk, és mi van akkor, hogyha azon kezdünk elgondolkodni, hogy ezek a birodalmak voltak éppen egy dolgot mindig, hogy mondjam, elhalasztottak, vagy zárójelbe tettek, és ez pedig az, hogy Magyarország hogy tudna közelebb kerülni egy tágabban vett Európához. És hogyha ezt a kérdést föltesszük, akkor ez nagyon messzire visz el, például oda, hogy van-e olyan, hogy nem tudom én, ilyen nemzeti karakter, vagy nem tudom, ezt tudom, hogy egy sikamlós fogalom, de mégiscsak érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy nem arról van ez szó, hogy évszázadok alatt túl hosszú ideig voltunk távol Európától ezeknek a birodalmaknak a keretében, és ezáltal egy csomó mindent, amit mondjuk nyugat-európai országok megtanultak, azt hát nemzedékről nemzedékre mi valamiért nem tudtuk megtanulni. És ezzel én nem leminősítem magunkat, egyáltalán nem, hanem csak egyszerűen a tényt próbálom megállapítani, és szerintem ez egy izgalmas dolog.
Engem nagyon megütött, amikor azt mondta, hogy hát ez nemzeti karakter, hát ez egy sikamlós fogalom. Félünk használni a szavakat.
Igen, mert ugye ez a nemzeti karakter például ez a két háború között volt egy népszerű fogalom, és ugye a két háború közötti korszakot azt nem nagyon szoktuk szeretni, és hosszadalmas fejtegetés kellene ahhoz, hogy az ember ezt megértesse, hogy de hát én nem is úgy gondolom, mint ahogy a két háború között ezt alkalmazták, de minden esetre, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk nyugat-európai országok tényleg a középkortól kezdődően lényegében folyamatosan évszázadokon keresztül mindig arra, hogy mondjam, tanították a polgáraikat, vagy a népességüket, hogy hogyan lehet kereskedni más országokkal, hogyan lehet utazni, hogyan lehet megismerni más kultúrákat, azon közben mi, nekünk volt egy ilyen hát mégiscsak ezt mondom, hogy nemzeti jellemvonásunk, hogy hogy hát ami ott kívül van a birodalmi határokon, az valami más, valami ismeretlen. És nagyon kevesen vállalkoztak arra, hogy ezeket a határokat átszeljék és megismerjék ezeket. Akik viszont kimentek, mert mindig voltak nagy magyar utazók, azok viszont égtelen nagy sikert értek el, amikor megjelentettek mindenféle útinaplókat. Ugye tudjuk jól, hogy a reformkorban például ilyen amerikai útinaplók születtek magyar nyelven, és így tovább. Tehát egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy nagyon kevesen jutnak ki, akik kijutnak, azok megismerik azt, hogy milyenek ezek a nyugat-európai országok, vagy az Egyesült Államok, viszont a népesség nagy része az nagyon zártan él. És aki zártan él, az pedig nyilvánvalóan egy idő után megtanul zártan gondolkodni, és ilyen értelemben azon is érdemes elgondolkodnunk, hogy a rendszerváltásaink, amelyeket mindig föl szoktunk sorolni, mennyi volt ugye Magyarországon az elmúlt 150 évben, hogy azok ezen vajon mennyit változtattak, vagy például mennyit változtatott ezen az 1990 utáni az utolsó rendszerváltás.
Hát ezen a bezártságon én azt gondolom, hogy a fiatal generációknál tudott változtatni, akik kimentek, ahogy ön is elmondja. De amikor az ember benne van valamiben, és valószínű, hogy ez egy ilyen rókafogta csuka, mert hiszen az oktatásunk is pontosan ezt a bezártságot próbálja megerősíteni, hogyha ilyen körülmények között növünk fel, egyre nehezebben nyílunk, tehát, hogy tulajdonképpen ez egy folyamatosan önmagát gerjesztő folyamattá és erősítő folyamattá fog válni.
Hát mondok önnek egy talán provokatívnak tűnő és egy kicsit vicces állítást, tehát kérem azért ne vegyék ezt teljesen komolyan, de ha rajtam állna, én egy csomó televízió csatornát például betiltanék, természetesen ugye, mint demokratikus gondolkodású ember nem fogom ezt megtenni, csak mondom.
Én demokratikusan csatlakozom egyébként ehhez a gondolathoz. Én demokratikusan csatlakozom ehhez a gondolathoz egyébként.
Olyan értelemben természetesen, hát ezt ugye sem módom, sem lehetőségem nincs megtenni, de vannak kiváló tévécsatornák, amelyek viszont azt tanítják meg nekünk, hogy például hogyan működnek a nyugat-európai országok. Tehát tele vagyunk remek dolgokkal, ismeretterjesztő csatornák, amelyek megmutatják, hogy az az Európai Unió, vagy az a nyugat, amelyet hát nagyon sok kritika ér a mai Magyarországon, hogy az tulajdonképpen milyen. Én azt gondolom, hogy az első lépés az lenne, és ez talán nem is csak a hagyományos oktatásnak a feladata, hanem egy nagyon átfogó kulturális projekt. Hogy egyáltalán vessünk számot azzal, hogy mi az a közeg, ami minket itten körülvesz. És pont azért, amivel a beszélgetésünket kezdtük, hogy mivel túl sokat éltünk elzártan ettől a közegtől, ebből következően halvány lila segédfogalmunk nincs arról, hogy tulajdonképpen ott mi történt, hogy ott az embereknek mit jelent például a szabadság. Egy magyar embernek a szabadság véleményem szerint teljesen mást jelent, mint egy nyugat-európai embernek. Egy nyugat-európai ember épp azért, mert kereskedői hagyományokból jön. Ebből következőnek tényleg hozzászokott ahhoz, amihez mi nem tudtunk hozzászokni. Tehát az első dolog az lenne, hogy olyan műsorok sokasága, ha tetszik, olyan pályázatok sokasága, amelyeken keresztül meg lehet ezt tanulni, hogy tulajdonképpen mi is Európa. Szerintem ez a magyar, hogy mondjam, modernizáció, vagy a magyar fejlődésnek az olyan kulcskérdése, ami a pártpolitikán messze túlmutat, és amivel az elmúlt 30 évben egyébként nem is nagyon tudtunk szembenézni, és még az alapkérdések feltételéig sem jutottuk el, nemhogy a megválaszolásukig.
Ön is írja, hogy hagyományokat nem könnyű átalakítani, új hagyományokat teremteni, meg aztán még annál is nehezebb. Én azt gondolom, hogy magukhoz a hagyományokhoz való viszonyt, nem is a hagyományokat kellene átalakítani, a hagyományokhoz való viszonyt kellene megváltoztatni, mert minden hagyomány valamilyen pozitív célra született, valamilyen értéket képvisel egy adott korban, de a korok változnak, az életünk változik körülöttük, tehát hogyha a hagyományokat egy ilyen stabil, bebetonozott ragacsként kezeljük, és nem pedig egy értékrendként, amit meg kell újítani, akkor ezzel a szemlélettel nem fogunk soha sehova jutni. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy de hát 1000 éven keresztül így volt, akkor az a legszörnyűbb dolog, amit így lehet hallani, és nem ok arra, hogy így folytassuk. Viszont érdemes megnézni, hogy miért alakult ez ki, és hogy számomra az ön cikke például erre egy nagyon izgalmas kísérlet, és azt gondolom, hogy ez az a szemlélet, amit ön képvisel, de aztán mondja azt, hogy rosszul olvastam és tévedek.
Annak, hogyha ön ezt így látja, és tényleg jól esik. Csak tudja, az a probléma, hogy még egy olyan nagy magyar író is, mint mondjuk Babits Mihály, aki ugye költőként ismerünk, és nem annyira íróként, vagy politikai íróként, még az is azt írja, hogy a magyar ember az nem is nagyon akarja a hagyományait megváltoztatni. Tehát ő ugye 1939-ben ír egy nagy cikket, az a címe, hogy a magyar jellemről, az interneten is egyébként bárki elolvashatja, és ebben tényleg az van, hogy vannak ilyen állandó magyar tulajdonságok, és igazából mi nem is akarunk versenyezni Európával. Tehát
mert az egy megmérettetés.
És gondoljon bele, hogy ez itt még a kommunizmusról ugye szó sincs, meg a mai időszakokról szó sincs. Tehát Babits már 1939-ben úgy beszél mondjuk ezekről az állandónak tűnő tulajdonságokról, mint amelyek változtathatatlanok, mert az évszázadok ezt így alakították ki, hogy mi mindig megfigyeljük a nagyok küzdelmét, mi mindig el vagyunk zárva a világtól, mi mindig egy külön szféra vagyunk, hogy úgy mondjam, és ez nehezíti meg azt, amire ő rákérdez, hogy akkor ezt a hagyományt hogy lehetne megváltoztatni. Hát ez a szinte legnehezebb dolog, és amit mondott a fiatalokról, itt sem olyan egyértelmű a helyzet, hogy, mert ugye szokott ez a kincstári dolog jönni, hogy na, a régi nemzedékkel már nem lehet mit kezdeni, majd a fiatalabb nemzedékekkel, de öröklődnek ám ezek a magatartásformák. Tehát én tanítok egyetemen, és nagyon jól tudom, hogy fiatal nemzedékeknél sem olyan egyértelmű az, hogy ez a beágyazódás Európába, ez egy, hogy mondjam, egy elvárt dolog lenne. Tehát bizonyos értelemben ez a túlélési stratégia, ez fiatal nemzedékekben is épp úgy megvan, mint idősebbekben. Tehát, hogy mi nem akarunk versenyezni a világgal. Az az ő dolgok, mi nekünk pedig van egy külön világunk, amelyikben mi úgy el vagyunk. Tehát ez még tovább bonyolítja a dolgot, azt hiszem, amiről beszélünk.
Van min elgondolkoznunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Csizmadéa Ervin politológus, méltányosság politika elemző központ igazgatója. Örülök, hogy beszélgettünk.
Viszont köszönöm szépen, hogy felhívtak. Viszont hallásra.